Halni veszélyes. Az ELTE humán ökológus hallgatóinak podcastje.
Sziasztok! Ez itt a Kihalni veszélyes podcast első adása. A 13 fős csapatunkból ezúttal hárman fogunk kérdezni. Én Őri Ádám vagyok, és itt van velem Tuza Mónika és Kis Andrea.
Sziasztok!
Sziasztok!
Mai vendégünk pedig Lányi András, író és filozófus, aki történetesen a szakunknak, a humán ökológia mesterszaknak az alapítója. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagy örömmel.
Mielőtt azonban Andráshoz fordulnánk a kérdéseinkkel, szeretnénk röviden elmondani nektek, hogy mi is ez a kihalni veszélyes, miért hoztuk létre, mi a célja. És elsőként talán a műsor címét érdemes tisztáznunk. Kihalni veszélyes. Azért esett a választásunk erre a névre, mert már a címben is érzékeltetni szerettük volna, hogy az ökológiai válság elleni küzdelem elsősorban a saját, jól felfogott érdekünk, hiszen a válság legalább annyira fenyeget minket, embereket is, mint élőlénytársainkat. Az élet minden valószínűség szerint nem fog eltűnni a földbolygóról akkor sem, ha mi most a lehető legrosszabb döntéseket hozzuk. Az emberiség azonban könnyen olyan körülményeket teremthet a bolygón, amelyeket éppen saját maga, az emberi faj nem lesz képes elviselni. Illetve ha mégis képes lesz, akkor olyan körülmények között kell majd élnie, amit emberhez méltó életnek alig ha nevezhetünk. A műsor tehát a jó emberi élet védelmét tekinti az egyik legfontosabb célnak.
A készítőkről is szeretnénk egy pár szót beszélni. A Kihalni veszélyes podcastet 13 másodéves ELTE-n tanuló humán ökológus hallgató hozta létre. A humán ökológia szak egyik különlegessége, hogy gyakorlatilag bármilyen alapszakról lehet jelentkezni ide. Ennek köszönhetően nagyon sok helyről különböző nézőpontokkal érkeztünk. Van köztünk biológus, mérnök, tanár és közgazdász is. Ez egy multidisziplináris, azaz sok tudományterületet felölelő szak esetében kifejezetten nagy előny. Az ökológiai válság ugyanis jóval komplexebb probléma annál, mint amit egyetlen terület önmagában képes lenne kezelni. A természettudomány mellett a társadalom és bölcsésztudomány is helyet kell, hogy kapjon a megoldást kereső tudósok asztalánál. Sokfélék vagyunk, és ígérjük, hogy a vendégeink is igen sokfélék lesznek.
Igen, és az elsődleges célunk a műsorral, hogy egyszerűen, közérthetően, de lehetőség szerint mégis tisztán és pontosan mutassuk meg nektek az ökológiai válságból eredő különféle problémákat és az azokra adható megoldási lehetőségeket. Műsorunk kiemelt célja, hogy ne csak tájékoztassunk, hanem amennyiben ez lehetséges, cselekvési módokat is kínáljunk a hallgatóinknak, akik itt saját életükben a céltalan szorongás cselekvő erővé alakíthatják. És ezen kívül a műsorainkban azt is igyekszünk majd bizonyítani, hogy a változásokat, melyeket eszközölnünk kell az ökológiai válság miatt, nem a lemondás jellemzi. Mit veszíthetünk egy fenntartható világgal, mi emberek? Csak a fogyasztói társadalom elviseltetlen kényszereit és béklyóit. A reklámok keltette soha ki nem elégíthető vágyakat és egy pusztuló és sivár szorongást okozó környezetet. Nyerhetünk viszont egy tisztább, szabadabb, egyenlőbb, igazságosabb és élhetőbb világot.
Hát erről fog szólni a Kihalni veszélyes podcast. És akkor most fordulunk Lányi Andráshoz, és hát az első kérdés ahhoz kapcsolódik, hogy viszonylag gyakran ütközünk abba a problémába, hogyha elmondjuk valakinek, hogy mit tanulunk, akkor nem tudják. Tehát végül is mi az a humán ökológia?
A kérdés teljesen jogos. Szóval kezdjük azzal, hogy mi az, hogy ökológia, mert ez se köztudott. Az ökológia az a biológiának egy résztudománya, amihez nekünk tulajdonképpen nem sok közünk van. Egy olyan résztudomány, ami az élőlényeknek a megélhetésével foglalkozik, avval, hogy az adott környezetben hogyan gondoskodnak a fennmaradásukról. A kifejezés a görög oikosz szóból származik. Az oikosz az házat, háztartást jelent. Hát háztartása az embernek is van, szerencsés esetben. Azonban a dolog mégse ilyen egyszerű, mert az emberi megélhetés, az emberi háztartás tudományának, a görögök már kitaláltak egy szót, ez az oikonómia, az ökonómia. Mi szükség akkor az ökológiára? Hát talán az, hogy amit a görögök számára az ökonomia jelentett, a megélhetés, gazdálkodás tudománya, ez, ennek a jelentése azóta megváltozott. A mai közgazdaságtudomány, a mai economy, az ugye nem a megélhetéssel foglalkozik, hanem a haszonszerzésnek, vagy az erőforrások társadalmi elosztásának a tudománya lett, és így az a kérdés, hogy az ember hogyan tartsa fönn magát, hogyan éljen meg egy adott környezetben, ez kikerült a társadalomtudományok érdeklődési köréből, kikerült a természet, a fizikai környezet, és amikor ennek a válsága a 20. század második felében egyre fenyegetőbbé vált, akkor indult el egy olyan gondolkodásmód a társadalomtudományok területén, ami felfedezte, hogy hát mi is a természetben élünk, a természeti folyamatokra gyakorolt hatásunkat, vagy ezeket a kölcsönhatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni a társadalomtudományok területén sem. És így jött át a természettudományból az ökológia a humán tudományok területére, és lett belőle humán ökológia. Ez azonban nem egy részterület, nem egy új társadalomtudományi disziplina, hanem inkább egy olyan szemléletmód, egy olyan új értelmezési keret, amelynek megvan a szerepe a legkülönbözőbb társadalomtudományok területén, a közgazdaságtantól a filozófián át a jogig.
És mennyire új, hogy létezik egyáltalán ilyen ismi, hogy humán ökológia?
A kifejezést először 1915-ben Robert Ezra Park, egy amerikai szociológus használta a szociológiának arra a válfajára, amit ők város-település szociológusok Chicagóban alkalmaztak, és innen terjedt el. De ma már nem egészen azt értjük humán ökológián, amit a chicagói település szociológusok értettek. Ők a fizikai környezettel épített környezetben való társadalom eloszlását és benépesülését és egy csomó ilyesmit vizsgáltak. A dolognak a mai, tehát a természet és társadalom együttélésének a vizsgálata, ez önálluk csak részben szerepelt a programban.
És hogyan jött létre maga a szak, András?
Hát ez egy másik történet, még hosszabb, de nagyon röviden fogom elmondani. Azok a gondolkodók, akik a Dunakörben találtak egymásra, nagyon különböző előtörténetű emberek. A 90-es évek elején okulva a tapasztalatokból rájöttek arra, hogy semmi reményünk nincsen, hogy a túléléshez nélkülözhetetlen változásokat társadalomba végbe menjenek, addig, ameddig az ökológiai válság és az ökológiai gondolkodásmód alapjait nem ismeri az emberek túlnyomó többsége. És hát hol kéne ezt elkezdeni? Az egyetemen kéne elkezdeni. Voltak köztünk egyetemi emberek a szimpatizánsok között, voltak a Dunakörben más nem egyetemi emberek, mint jó magam is, akiket a dolog érdekelt, a dolognak az elméleti része is érdekelt, és akkor valahogy rám esett a választás, hogy próbáljunk bejutni az ELTÉ-re, és ott elindítani valamilyen humán ökológiai szemléletmódú képzést. A történeti ökológia professzora Várkonyi Ágnes vette a szárnyai alá a vállalkozást, el is indult itt a bölcsészkaron 1996-ban a humán ökológiai specializáció, majd 1999-ben a Szociológia Intézetben, ami akkor még a bölcsészkar része volt, sikerült elfogadtatni egy humán ökológia szakiránynak, egész pontosan település tudományi és humán ökológiai szakiránynak a programját. Így kezdődött, és 2011-ben sikerült ténylegesen elindítani a humán ökológia mesterszakot, addigra ment keresztül az akkreditációs bizottságon és az egyetem szenátusán, tehát 2011 óta vagyunk mesterszak, humán ökológia master.
És akkor a tanárokat is így szedted össze, tehát még annó Dunakör, meg az ELTÉ-n tanító más tanárok?
Az a társaság, akik akkor összekerültek, vállalták az oktatást az egyetemi emberek közül Balassa Péter esztéta, Várkonyi Ágnes történész, a Vida Gábor akadémikus, a TTK-ról genetika professzora, és Nagy Boldizsár a jogtudományi karról nemzetközi jogász, Endrefi Zoltán filozófus, aki nem az ELTE-n dolgozott egyébként, György Lajos a magyar ökológiai mozgalom vagy gondolkodásnak egyik előfutára vagy első jelentős alakja, Borsos Béla állatorvosi végzettséggel a Dunakörnek egy fontos alakja volt, és mire a szakirány elindult 99-ben, addigra már olyan tanártársaink is voltak, akik az előző években a specializáción végeztek, mint Takács Sánta András vagy Varga Attila.
Akkor ez nagyjából majd magyarázza is, hogy miért van az, hogy ennyiféle alapképzésből lehet jönni a humán ökológiai mesterszakra. Mert sokféle tanár, sokféle tárgy, és akkor így a...
Hát igen, meg azért is, mert ha engem kérdeztek, akkor ti nem humán ökológusok lesztek, hanem ez csak egy része a képzettségeteknek, hanem egy ökológiai tudásanyaggal és ökológiai szemléletmóddal felvértezett jogász, vagy szociológus, vagy esztéta, vagy médiaszakember, vagy ki az alap közgazdász, ki az alapképzettsége szerint.
Feltett szándékunk, persze kapcsolódik ehhez is, hogy minden vendégünket megkérdezzük arról, hogy egyáltalán hogyan is jöttek szembe vele a zöld gondolatok. Ugye te sem feltétlenül ezen a pályán kezdted. Mire emlékszel, mi volt az az első momentum, ami téged így a zöld gondolatok felé vitt?
Ja, hát minden az előzménynek van egy előzménye, tehát ezek mindig hosszú történetek. Egy része eldől a gyerekkorban. Az embernek vagy lesznek olyan természet élményei, történetesen úgy alakult, hogy az óvoda, egy sétáló óvoda nevű intézménybe jártam, miután az óvonéninek egy magánóvoda volt, és nem volt saját lakása. Mi bizony tavasztól őszig a budai hegyekben, legrosszabb esetben Margit szigeten kószáltunk. A szüleim is szerettek kirándulni, úgyhogy nekem az életem természetes része, közege, helyszíne lett a természet annak ellenére, vagy éppen azért talán, mert egy belvárosi gyerek vagyok, aki a Lenin körúton, a mai Terész körúton nőtt fel, és a budai hegyek jobban tetszettek, mint a Terész körút, ez az igazság. A következő hullám az talán, és akkor úgy értesülgettünk a 60-as, 70-es években Magyarországon, döbbenetesen keveset tudtunk az ökológiai válságról, valószínűleg mással voltunk elfoglalva, nem azért, mintha a szovjet blokkban kevésbé pusztult volna a természet, sőt éppen ellenkezőleg, csak itt nem folyt erről nyilvános beszéd. És akkor helyel közel hallottunk arról, hogy itt azért szörnyű dolgok történnek, pusztul az élővilág. A fordulópont talán az volt, amikor 1972-ben kijutottam Londonba, és a televízióban láttam a Greenpeace aktivistákat a Rainbow Warrior fedélzetén, amint oda navigálták magukat a bálnavadász hajó meg a bálnák közé, a szigonyok útjába. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy hát ha ezt lehet csinálni, akkor nyilván, hogy ezt kell csinálni, hát ez evidens, hát ez sokkal hosszabb léptőkű. Megértettem ugye a filmből, meg a kommentárból, itt sokkal hosszabb távú és nagyobb hatású dolgokról van szó, úgy, de bár én egészen mással akartam foglalkozni, sőt, mással is foglalkoztam, de hát, hogy akkor ezt onnan kezdve bennem volt, hogy azért evel többet kéne törődni. Majd 1981-ben egy barátom a prédikálószék tetejéről lemutatott a Dunakanyarra, és azt mondta, hogy tudom-e, hogy itt nem sokára egy duzzasztógát fog épülni, meg ide a prédikálószékre egy ilyen víztorony. Mondtam, ez egy hülyeség, hát olyan állat nincs, aki ebbe belemenjen. Majd amikor kiderült, hogy de van, akkor már tulajdonképpen ma eldőlt a sorsom, ezek után összebarátkoztam 1987-ben Karácsony Gáborral, aki egyébként a szaknak, elfelejtettem említeni, szintén alapító oktatója volt, és ő akkor már a Dunakör tagja volt, és ő vitt magával a Dunakörbe, és már a 87-88-ban egyre inkább bekapcsoltam a munkájába, és nyilvános vitákban szembesültem azzal, hogy mennyire készületlen vagyok, hogy mennyire nem tudok érvelni mondjuk egy technokrata mérnökemberrel, vagy egy politikussal szemben, és folyton hazaszaladtam utána olvasni annak, amiről nyilvánosan blöfföltem, és addig olvasgattam utána a könyvtárakban, ameddig azon kaptam magam, hogy szereztem egy ilyen filozófiai PhD-t, és elkezdtem tanítani valamit, amiben őszintén szóval egy lépéssel jártam csak a tanítványaim előtt. De azóta is szorgalmasan igyekszem pótolni a hiányosságaimat, és így egyre több hiányosságomra döbbenek rá.
Egyébként visszatérve csak egy kérdés erejéig, hogy azt mondtad, hogy Londonban láttad ezt a tévében, és hogy a média akkor hogyan jelenítette meg így az állatvédőknek, vagy a természetvédőknek ezt az akcióját?
Ezt a BBC-ben láttam, amely már akkor is nagyon, a maga semleges tényközlő modorában, de nem félreérthetetlen volt, hogy a BBC rokonszenvvel kísért az akciót. Angliában az állatvédelemnek ugye akkor már másfél száz éves hagyománya volt, és ne felejtsük el, hogy a nyugati világban az ökológiai válság és az ökológiai mozgalmak a 60-as évektől kezdve egyre inkább ismertek voltak, sőt azt is mondhatnám, hogy a népszerűségük a 70-es, 80-as években tetőzött, amikor még nem fedezték fel, hogy ez milyen veszélyt jelent a fennálló politikai, gazdasági rendszerre és a fogyasztói társadalomra, hogy ezt ilyen oldalról, de megtorpedózzák ezek a bolond zöldek, akiknek semmi sem elég jó.
Az is egyébként a célunk itt a podcastben, hogy mi magunkat, műsorkészítőket is bemutassuk így szép lassan az adások során. Mi is egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi hogy találkoztunk, te hogy találkoztál, Andi, a zöld gondolatokkal, mi így az első emléked?
Hát nagyon hasonlókat tudok mondani, mint a András mondott, hogy már gyerekkoromban kötöttem a természethez, imádtam az állatokat, az apukám az állatvédők elnöke volt, és így azt gondoltam, hogy nem is lehet más út, csak ez az egy út, de ez sose tudatosult bennem, ez a részem volt egész addig, amíg nem hallottam egy podcastot Lányi Andrással, és akkor egy tudatosult, ja, oké, akkor én ez vagyok, akkor ez az utam, mert e felé kell mennem. És az is igaz, hogy én még akkor szocializálódtam, amikor ezekről a környezeti problémákról nem annyira beszéltek meg, mindenki hitt a haladásra meg, hogy egyre jobb lesz, mert mindent meg lehet oldani technikával, és hogy szép lassan, ahogy a gyerekeimet figyeltem, jöttem rá arra, hogy ez már nem igaz, hogy nem így van. És nagyon lassan, szépen megértettem, hogy a történet nem ez. Hát ennyi.
Ádám, te már egy következő generáció vagy, neked mi volt így az első?
Igen, hát én... Nekem is nyilván valamennyire része volt ez a gyerekkoromnak, de hogy ez érdeklődtem ez iránt, de amire így egyértelműen emlékszem, hogy ugye mi már tanultunk ilyesmiről, és akkor fogalmam sincs, hanyadikos lettem, mondjuk harmadikos, és az Erdei Zoli nevű osztályfőnököm, ő tanította a természet ismeretet, és azt mondta, hogy hát ugye van az a rákos patak, amit azért hívnak úgy, mert hogy éltek benne rákok, de már nem élnek, mert nem elég tiszta a víze, és akkor azt mondta, hogy ez rettenetes, hát már nem élnek benne, pedig még erről is nevezték el, hát akkor ezen nekem azonnal változtatnom kell, és hát ez még nem történt meg, hogy én változtattam volna rajta, de még semmi sincs kizárva. És neked, Móni, hogy alakult ez a dolog?
Itt hallgattam nagy kerek szemekkel a természetvédőket, és az jutott eszembe, hogy én békákat kínoztam gyerekkoromban, de ettől függetlenül nagyon szerettem a természetben lenni, tehát osztom András a véleményedet, hogy ez gyerekkorban biztos, hogy egy nagyon erős behatás által ezen a pályán megy tovább az ember, vagy ez a gondolat megszilárdul. Igazándiból egy ilyen nagyon egyszerű dolog jut eszembe, hogy amikor az utcánk végére, hát egy olyan 15-16-7 évvel ezelőtt kirakták az első szelektív hulladékgyűjtőt, én Dunakeszin laktam, és az utcák végén voltak mindig ilyen csomópontokon ezek a szelektív hulladékgyűjtők, és hát valahogy elkezdett terjedni ez, hogy amúgy így gyűjtsük szelektíven a hulladékot, mert máskülönben csak a szemétdombon végzi, és hogy igenis ezeket az anyagokat újra lehetne használni, és valahogy ott elindult ez a dolog. Nyilván ez a jéghegynek a csúcsa a szelektív hulladékgyűjtés így a mai időkben, de azt hiszem ott beindult így a gépezet, hogy hát igen, ez nem annyira szerencsés, hogy így valamit használunk és kidobjuk. Ráadásul én tényleg abban az időben nőttem föl, amikor a minden kínai gyártmányú dolog így beáradt, és mindent meg lehet kapni a kínai boltban, és hogyha elromlott, akkor nagyon olcsón hozzájuthatunk egy újhoz, tehát valahogy.
Van ennek a dolognak egy ilyen esztétikai része is, amiről nem beszélünk talán eleget, hogy én állati csúnyának tartottam, és egyre csúnyábbnak tartottam azokat a településeket, ahol megfordultam, többek között az ilyen édesszülő városomat is. Elborzasztott a különböző ipar létesítmények körül keletkező mocsok, kosz, természetpusztulás. Azt is érzékeltem, mert én egy más világban nőttem fel, hogy amikor úgy elborította az életünket a gyorsan avuló, eldobható, rossz minőségű fogyasztó javaknak és gyors kajáknak a tömege, ezt nem valamilyen gyarapodásnak, hanem kifejezetten romlásnak éltem meg. Szóval egy csomó ilyen a mindennapi élet szintjén tapasztalt kellemetlenség, amitől éreztem, hogy hát ebbe valami baj van, hogyha ilyen gyors ütemben zajlik körülöttem a világ átalakítása hulladéka, akkor ez talán mégse egy, akkor ezt a szót még nem ismertem, hogy ez egy fenntartható, de hát, hogy ezt inkább a szó morális és esztétikai értelemben, hát ez tarthatatlan.
Ez egy ilyen visszatérő kérdés, vagy kritika, hogy hát ugye itt van ez az ökológiai válság, természettudomány által dominált problematika, mit keresnek itt a társadalomtudományok, majd a bölcsésztudomány?
Mit keresnek itt a természettudósok? A természettudósoktól csak a kezdőlökést kaptuk meg, ők bemutatták hitelt érdemlő módon azt, hogy hogyan pusztul el a földi élővilág gazdag változatossága és változékonysága. Bemutatják a klímaváltozás, a talajpusztulás és a többi rettenetes folyamatot, de az nyilvánvaló számukra is, hogy nem a természettel történt valami váratlan malőr, hanem egyetlen faj, az ember, egész pontosan az ember, az emberi társadalom okozza ezeket a bajokat, tehát hogyha az okot keressük, vagy a megoldást keressük, akkor a kultúrában, a gazdálkodásban, a politikai berendezkedésben kell keresni. És hát ez teljes mértékben a társadalomtudományok és a társadalom elméletnek a dolga. Épp az a baj, hogy ilyen rettenetes lemaradásban vagyunk, hát a természettudósok ebben most fényévnyire előttünk járnak, már megint, szóval ebben is előttünk járnak, ennél meggyőzőbben, alaposabban ezt már nem lehet vizsgálni. Úgy szóval nincs új mondani való. A társadalomtudományokban pedig ott tartunk, hogy sehol se tartunk ehhez képest. Nem mint egy könyvtárnyi irodalom nem keletkezett volna, de ma már mindenről van egy könyvtárnyi irodalom, és egyre kevesebb ember hajlandó végigolvasni ezt a könyvtárnyi irodalmat, de a tudományos gondolkodásban a filozófusok, a közgazdászok, a szociológusok érdeklődésének jó, ha a perifériáján jelenik meg ez a dolog, inkább egy ilyen külön skanzent létesítettek az ökofilozófus, a környezeti etika, az ökológiai gazdaságtan számára, ahol magukban toporzékolnak az ezzel foglalkozó szakemberek, konferenciáznak, kutatnak és vélekednek, de ez a főáramú társadalomtudományoknak a gondolkodását mondhatni meg se érinti. Nem tudom miért.
Nagyon jó, hogy mondtad a filozófiát, mert arról már tényleg az a közgondolkodás, hogy na hát, ha van valami, aminek semmi értelme, hogy csak így filozofálgatnak emberek, de hát akkor mit keres a filozófia ezen a tudományterületen?
Bizony, a filozófia, ahogy szaktudománnyá vált, én például a filozófiai tudományok kandidátusa vagyok, de hát a filozófia nem tudomány. A filozófia történet az egy tudomány, de mondjuk ahhoz én nem sokat értek. De a filozófia valahogy kireflektálta magát a közérdeklődésből, ahogy a 18. században hatalmas presztízse és politikai befolyása volt azoknak, amit a francia filozófusoknak, akiket okkalok nélkül adja a francia forradalomért felelőssé tesznek, vagy gondoljunk el egy Marx Károly nevű filozófust, akinek volt némi befolyása a korszak történetére. Ezt a mai filozófusok menekülnek ez elől a szerep elől egyébként, sikerrel menekültek el ebből a közéleti szerepből, és az emberiség elfelejtette, hogy a filozófia tulajdonképpen avval foglalkozik, hogy miféle lény az ember, hogy mit keresünk a világon, miképpen vagyunk a világon, hogy ez ismét kérdéssé vált, hogy amit a jóról, a rosszról, szabadságról, boldogságról, sikerről, haladásról gondoltunk több száz éven keresztül, az megkérdőjeleződött. Ebben bizony nagy szerepe van a civilizációnk mai válságának, aminek az ökológiai válság tulajdonképpen csak egy tünete, egy jelzése, és ez egy kicsit talán ráirányítja majd újra a figyelmet arra, hogy kik vagyunk mi emberek, miképpen vagyunk a világon, mi közünk van a természethez, hogyan is van ez az emberi szellem és az emberi biológiai létezés közötti kapcsolat, és hát ezek már nyilvánvalóan filozófiai kérdések, még az is lehet, hogy érdekessé tudják tenni a filozófiát.
És ilyen nagy ez az ökológiai válság, és ennyire fontos benne a filozófia, meg a bölcsészettudomány, akkor a képzés az miért csak egy helyen történik Magyarországon?
Hát ez egy jó kérdés. Mi is ezt tettük fel 4 évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémián rendeztünk egy konferenciát a UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság támogatásával, ahol ilyen irányú tudományterületek szakértői tartottak előadásokat és vitatkoztak, és jutottak arra a következtetésre, hogy hát ennek valahol az egyetemi oktatás alapjai között lenne a helye, hogy az lenne a jó, amit le is írtunk egy konferencia füzetben, hogy ha így vagy úgy, ki a saját szakterületének megfelelően, de értesülne ezekről. Tehát, hogyha az egyetemi képzésben mindenütt megjelenne a ökológiai válság problematikája, és ennek elsősorban a társadalmi összefüggései. Evel elkezdtünk házalni szóban és írásban különböző illetékesnek vélt minisztériumokban, aminek semmi, kurzíválnám, semmi következménye nem lett. Magyarországon nagyon sok pénzt költenek ma is, úgynevezett tudatformálásra, zöldre festésre, a kormányzati munka zöldre festésére, és ebből a pénzből hát nekünk semmi nem jutott, de általában úgy tűnik, hogy sem a közoktatás, sem a felsőoktatás területén a szép szavakon kívül nem sok változott. A nemzeti alaptantervben, meg az alaptörvényben is sok szó esik evel kapcsolatos kötelezettségeinkről, felelősségünkről, és az ilyenfajta tudás jelentőségéről, de a konkrét tanterveket megnézzük, vagy az iskolában folyó munkát, tantárszerkezetet, az egyetemi kurikulumok szerkezetét, akkor meglepődve tapasztaljuk, hogy semmi, de semmi erről nem található.
És hogy van ez a világ más egyetemein? Tudsz erről valamit?
Keveset, és ez eléggé elszomorító. Valamivel több, ez nem kunst, de másút sem jelenik meg. Jó, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy, mondjuk Nyugat-Európával, Amerikával szoktunk példálózni, tehát ott nincs a kötelező tanterveknek ekkora jelentősége, és hát tankönyv szinten és az oktatási gyakorlatban sokkal többet kapnak ebből a gyerekek, egészen egyszerűen azért, mert gyakorlatközpontúbb, gyerekközpontúbb és problémaközpontúbb az oktatás, és abban a pillanatban, hogyha egy tanárnak nem az a dolga, hogy ledarálja a teljesíthetetlen tömegű és elavult tananyagot, hanem az a dolga, hogy a diákoknak ébren tartja az érdeklődését, és az őket érdeklő problémákkal foglalkozon, akkor belekényszerül abba a helyzetbe, hogy a diákokkal megbeszélje, megmutassa, megtapasztaltassa velük, mert a gyerekeket és felnőtteket ma már ez sokkal inkább érdekli, és évtizedről évtizedre egyre inkább érdekli, már csak a tanügy irányítóit nem érdekli, és az ezt finanszírozó politikusokat nem érdekli kellőképpen ez az ökológiai tematika.
Mégis vannak azért, nem tudom, jól hangzó tantárgyak az iskolákban, a természetismerettől kezdve a környezeti nevelésig, ami egy viszonylag új keletű dolog. Nem tudom, hogy ennek a tananyagába, vagy így ennek a keretébe, hogy milyen tudást próbálnak átadni, hogy belelátsz-e, vagy hogy ezt...
Erről majd szakembereket kellene megkérdezni. Természetesen megjelenik a természetismeret horizontján, de a tanároknak ritkán van alkalmuk. Tehát nem is az a kérdés, hogy most elmondják a diákoknak mindazt, amire ha akarnak, utána nézhetnek interneten, hanem az, hogy tapasztalatot szerezzenek, lássák, megbeszélhessék, és nem pont a környezeti válságra, semmire nincs idő az iskolában, hogy lássák, tapasztalják, kipróbálják és megbeszéljék. Ezért többek között erre sem. Amúgy az elméleti alapok is elég hiányosak, de úgy tudom, hogy erről éppen most ezekben az években, hónapokban folyik valami készülődés, alig ha nem már van forgalomban olyan tankönyv, ami erről szól, de mint nem olvastam, nem láttam, tehát erről nem nyilváníthatok véleményt. Az egyetemeken alig, tehát itt-ott, tehát van már a jogi karokon, tudom, hogy foglalkoznak környezetjoggal, és a közgazdaságtudományi, vagy most már Corvinus Egyetemen vannak olyan oktatók, akik az ökológiai gazdaságtan és az ezzel nem összetévesztendő környezetgazdaságtan bevitték az oktatásba, de ilyen komplex képzés, ahol tehát az ökológiai válság természeti és társadalmi összefüggéseit együtt tanulmányozhatnak a diákok, ilyen sajnos egyelőre csak nálunk az ELTE Társadalomtudományi Karán van.
Kicsit itt, hogyha hallgatóknak is segítsünk, hogy mondasz egy pár szót arról, hogy mi a különbség a környezetgazdaságtan és az ökológiai gazdaságtan között?
Környezettel gazdálkodni, azt bármilyen szemlélettel lehet, egy technokrata szemlélettel, egy menedzsment szemlélettel, egy for-profit szemlélettel, üzemgazdasági, vagy mit tudom én, milyen szempontból. Ez tehát egy terület. Az ökológiai gazdaságtan alatt a mai gazdaság teljes működésének egy olyan megközelítését értjük, ahol az elosztás, a növekedés, a haszon, a csere problematikája olyan új szempontból kerül vizsgálatra, hogy oké, de milyen következményekkel jár ez azokra a szélesebb rendszer összefüggésekre nézve, ami az ember és természet együttéléséből fakad. Hát ugyanígy a ökológiai, azért nem szeretem a környezeti etikának nevezni, mert ez inkább ökoetika, az ökológia maradjon ennek a új értelmezési keretnek a neve, a környezettel pedig hát foglalkoznak a hulladékkezeléstől kezdve a erőforrás gazdálkodásig, ki nem foglalkozik a környezettel, ez szerintem egy túl általános fogalom. Minden társadalomtudomány valamilyen környezettel foglalkozik, vagy az érintőlegesen megjelenik benne, anélkül, hogy tudatosulna ennek a meghatározó jelentősége ezeknek a kölcsönhatásoknak.
Arról már beszéltünk egy kicsit, hogy mi lesz azokból, akik elvégzik a humán ökológia mesterszakot, de most azt mondom kérni, hogy egy kicsit jósolj, hogy mi a jövője a humán ökológia szaknak, hogy mindenki előbb-utóbb el kell, hogy azt végezze kötelezően, vagy azt teljesen beleolvad a különféle részterülete, vagy valaki, mint tudom én, építészmérnök, és aztán muszáj ezt az alapot is megkapnia, amit mi megkaptunk.
Azt a kérdést tette fel egy kolléga a szakalapító kari tanácsülésen, hogy jó-jó, de hol fognak ezek a diákok elhelyezkedni? És akkor visszakérdeztem, hogy és a többi szociológus hol fog elhelyezkedni? Így aztán inkább rám hagyták, és elindulhatott a szak. Jelen pillanatban, mint annyi más társadalomtudományi végzettségű embernek, bizonytalan az elhelyezkedése, vagy ez csak esetleges összefüggésben áll, avval, hogy milyen diplomája van. Az jó, ha az ember kap valami diplomát, de hogy annak megfelelő munkához jut-e, ezt valljuk be, hogy a hallgatóink jelentős része nem állíthatja. Tehát pillanatnyilag ez a helyzet. A rövid távon azt mondhatom, hogy a képzés olyan munkákra képesít, amelyek ezekkel az ökológiai komplexum egészével foglalkozó, akár adminisztratív területeken, akár mozgalmi területen, önkormányzatok, akik egy település életében próbálják megoldani ezeket a problémákat, civil szervezetek, és hát elsősorban a kutató intézmények, amelyek nincsenek, és az államigazgatásnak azok a szektorai, amelyek egyre kevésbé vannak, és egyre kevésbé igénylik a valódi szakmai felkészültséget. Ez tehát rossz hír rövid távon. Hosszabb távon meg azt mondanám, hogy mindig azok harcolták ki egy-egy tudásterületnek a befogadását, mindig azok harcolták ki azt, hogy meg lehessen élni egy tudásból, akik már avval a tudással rendelkeztek, és akkor kiszorították maguknak, hogy akkor ebből ez intézményesüljön. Tehát bizony ezeknek az első évfolyamoknak, akik az első évtized hallgatóinak a dolga és a küzdelme lesz az életben, hogy elfogadtassák azt, hogy de bizony ránk szükség van. Az idő nekünk dolgozik, az ökológiai válság egyre súlyosabb, ennek a negatív társadalmi, gazdasági következményei egyre nyilvánvalóbbak, tehát egyre több területen kell, hogy ráfanyalódjanak arra, hogy ilyenfajta tudást befogadjanak, de miután ez egy rendszeridegen tudás, egy menthetetlenül kritikai tudás, ezért ez nem egy sima ügy, hanem egy küzdelem. Egy kicsit hosszabb távon úgy gondolom, hogy, és azt ti még megéritek, hogy ezek tehát nélkülözhetetlen tudásnemek lesznek, amiben behozhatatlan előnnyel rendelkeznek azok, akik erre időben szert tettek, és egy még hosszabb távon pedig teljesen fölöslegessé válik, hiszen nem lesz olyan közgazdász, orvos, jogász vagy esztéta, aki így vagy úgy a saját normális egyetemi kurikulumában ne találkozott volna ezzel, és akkor valóban, ahogyan sugalmaztad, akkor ez a tudás így feloldódik, felolvad.
És úgy érzed, hogy ez a szemléletváltás, amit mi így megkapunk a szakon, és ezzel kimegyünk, ezt azért úgy tudjuk tovább terjeszteni, tehát, hogy ez a nagyon kicsis ország, aki itt van Magyarországon, Közép-Európában, hogy ennek így van jövője? Tehát végülis azt mondtad el, hogy ezt gondolod, rövid távon, meg hosszú távon, de mennyire tartod ezt valóban reálisnak?
Rövid távon is teljesen reálisnak tartom, ez a helyzet az élő bizonyíték erre. A ökológiai gondolkodásmód meg tömpen mindenfajta világnézet cseppfertőzés útján terjed. Tehát szemtől szembe élő emberi kapcsolatokban. A tanítás elsősorban egy élő emberi kapcsolat, bár sokat kell hozzá olvasni, de azok is egykor élt vagy ma élő emberek, csak nem tudtok velük találkozni. Ez a hatás, ez szinte kiváltja az emberből azt, hogy továbbadja. Én is így jártam, hogy hát ha én ezt tudom, és a világ meg csak itt mennek el mellette, akkor nekem szólni kell, és próbálok felrázni más embereket, és ezzel a fertőzéssel töltöttem az életem második felét. Egyszer egy tanári továbbképzésen egy vidéki pedagógus nő felállt, és hosszú, talán másfél napos fejtágítás végén, és azt mondja, azt hiszem, hogy én megértettem. A tanár úr tényleg azt kívánja tőlünk, hogy mi elégedetlen, a sorsukkal meghasonlott embereket neveljünk? Nagyon zavarba jöttem. Aztán igennel válaszoltam.
Mert akkor ez, hogy, akkor ez visz előre? Tehát az, hogyha ők nem érzi az ember jól magát, akkor igen. Lép tovább?
Hát így van, mert akkor majd csak szorongani fog, majd klímaszorongásuk lesz a nyomorultaknak, ahelyett, hogy klímatudatosak lennének, és cselekednének valamit. A szorongásból nem lesz cselekvés, a szorongásból neurózis lesz. A cselekvéshez viszont egy tudás kell. Tehát határozott igen.
Egyébként ehhez kapcsolódóan, hogy azt mondtad, hogy elégedetlen és saját életükkel meghasonlott emberek, nyilván azt mi is tapasztaljuk, hogy itt az első évben elég sok negatív, vagy hát negatív ténnyel kellett szembesülnünk itt a tanulmányaink során, és hogy mennyire látod azt, hogy mennyire lesz hosszadalmas ez, amíg az emberek megbirkóznak azzal, hogy ez egy nehéz ügy, és hogy mennyire gyorsan billen át az ember a borzalmas felismerésekről a tenni akarás felé.
Igyekszem általában az első fél évben szembesíteni mindenkit avval, hogy ez milyen súlyos helyzet, milyen gyorsan romlik, és mennyire nem magától értetődő ennek a kimenetele, hogy utána még maradjon három másik fél év arra, ami alatt magatokban lejátszódik az a folyamat, hogy nekem ebben hol a helyem. Ezt kiki eldönti magából, elmenekül, és soha többet nem akar elől hallani, vagy úgy gondolja, hogy ebből lesz egy élethivatás, és hogy annak értelme van így élni.
Kevesen futamodnak meg így a tudással a birtokukban. Ugye nyilván mi is a podcastet azért is készítjük, hogy cselekvésre bírjuk a hallgatóságot.
Meg vagy a saját frusztrációtokat továbbadjátok másoknak. Hát várjuk be, hogy ez már csak így működik.
Bizony, ez is benne van, de abszolút jóra szeretnénk fordítani, és így záró kérdésként valami olyasmit szeretnék kérdezni, hogy mi így most a legfontosabb teendő, mi az, amit most a mostani generáció meg tud tenni ilyen első lépésként. Tehát nyilván próbálunk cselekvési tippeket is mondani itt a hallgatóságnak.
El ne kapkodjátok, először tanuljatok. Ez most nem vicc. Tehát ez egy teljesen új helyzet, az emberiség történetében új, hogy ahhoz, hogy az ember el tudja dönteni, hogy a jó és a rossz között, a jó és a rossz döntés között mi a különbség, ez egy aránylag nagy mennyiségű részben elméleti tudásra van szükség. Ez egy nagyon kínos helyzet, ezért nem képes a politika normálisan reagálni, ezért nem képesek azok a piaci automatizmusok megfelelő módon reagálni erre, mert itt bizony tudásról van szükség, a tudás alapján juthatunk egy olyan erkölcsi álláspontra, hogy én így vagy úgy szeretnék élni, és utána lehet cselekedni. Úgyhogy ha a fiatal emberek számára azt tudom mondani, hogy először akkor próbálj kicsit komolyan tisztázni, hogy hogyan működik ez a világ, amelyben élsz, hogyan születnek a politikai, gazdasági döntések, a fogyasztói döntések, min alapul, milyen előfeltevéseken nyugszik a te életmódod, életformád, és utána döntsd el, hogy ez így oké vagy nem oké.
Mára ennyi fért bele az adásba. Köszönjük András a beszélgetést, és köszönjük nektek is, hogy hallgattatok minket. Új adással két hét múlva fogunk jelentkezni, addig is maradjatok velünk, kövessétek a podcastunkat a Facebook oldalunkon és a Spotify-on is. Emellett elértek minket e-mailben a kihalniveszélyes.podcast@gmail.com-on. Írjátok meg nekünk kérdéseiteket, észrevételiteket, témajavaslataitokat. És végül a következő két adásunk tartalmáról is adunk egy kis ízelítőt nektek. Ma is kérdés, hogy miért nem változtatunk, hogy tudjuk, hogy nagy a baj. A második adásunkban a Növekedés határai című könyv megjelenésének 50. évfordulója alkalmából Molnos Zselyke ökopszichológust és Lányi Andrást fogjuk kérdezni ember és természet viszonyáról, viselkedésünk megváltozásának akadályairól. A harmadik adásban pedig Korcsák Mónikával, a Dunakéke Egyesület vezetőjével beszélgetünk a Pilismaróti sóderbánya létesítésének kérdéseiről. Az adásban körbe fogjuk járni, hogy a sóderbánya milyen hatással lenne a környezetre, illetve hogy a helyi közösségnek milyen lehetőségei vannak a döntés befolyásolására. Köszönjük a figyelmeteket, és találkozzunk két hét múlva is. Sziasztok!